Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai délutánon, azokat is, akik itt vannak, és akik esetleg online kapcsolódtak be az Isten tiszteletbe. És hogy testvérem mondta is, a korábban megkezdett egy picikét félretett sorozatot szeretném folytatni a antikrisztusi problémákkal kapcsolatban. És a mai alkalommal a erkölcsi oldalt szeretném egy kicsikét elővenni. A legutóbbi részekben ugye a bálványimádással foglalkoztunk, és most megnézzünk egy eseménysorozatot. A mai alkalommal egy bevezetés lesz, és már a következő alkalommal fogom egy picikét részletesebben kifejteni. Nyissuk ki Bibliánkat az Ézsaiás próféta könyvének harmadik részénél. Az új fordítású Bibliában a 8-tól 12. vers lesz, a Károli fordítás szerint pedig a 9. verstől fogom felolvasni Istennek az igéjét. A megnevezett helyen így hangzik Isten igéje. Mert megromlott Jeruzsálem és Júda elesett, mert nyelvük és cselekedeteik az Úr ellen vannak, hogy az ő dicsőséges szemét ingereljék. Arcuk tekintete tesz ellenük bizonyságot, bűneikkel Szodoma módjára kérkednek, nemhogy eltitkolnák. Jaj lelküknek, mert maguk szereztek maguknak gonoszt. Mondjátok az igaznak, hogy jól lesz dolga, mert cselekedetei gyümölcseivel élnek. Jaj a gonosznak, gonoszul lesz dolga, mert cselekedetei szerint fizetnek neki. Népem nyomorgatói gyermekek, és asszonyok uralkodnak rajta. Népem a te vezéreid hitetők, akik ösvényed útját elrejtik előled. Jól ismert ige szakasz ez. Egy korábbi szolgálatomban szintén utaltam már erre a igeversre, és azért is jött fel bennem ez a történet, mert a mai és a folytatásban, a címből is kiderül, Szodoma igézetével szeretnék foglalkozni, és Szodoma az több, mint egy fogalom. Tehát nagyon sokan Szodomát a szexuális erkölcstelenséggel, különösen a homoszexualitásra hozzák kapcsolatban, ez is igaz, de ez csak egy részigazság. Szodoma sokkal több ennél, sokkal több a szexuális aberrációnál és perverziónál. A Szodoma egy olyan társadalmat jelenít meg, egy olyan társadalmat mutat be, amely az utolsó időkben, majd látni fogjuk a bibliai proféciákat, kulcsfontosságú lesz a megértése ennek a történetnek és majd a folytatásnak. Lót kapcsán meg is nézzük, hogy hogyan is pusztul majd el ez a város, pontosabban az a városcsoport, hiszen Szodoma volt tulajdonképpen a vezetője egy öt városból álló Pentapolis nevű szövetségnek. Ez volt tulajdonképpen a legfontosabb bázisa, ezért is főleg az ő neve szerepel itt a felsorolásban, de a Bibliában több helyen is szerepel mind az öt város, ami ehhez a térséghez tartozott. Egyetlen egy menekül meg, az is majd Lót miatt. Ezt is majd a következő alkalommal egy picikét meg fogjuk vizsgálni. Az elmúlt időszakban sokat foglalkoztam a végidőkkel, mint mindig, és valahogy a Szentlélek arra vitt rá, hogy egy picikét úgy mélyebbre megengedett belelátni dolgokba, és az a ijesztő felfedezés jött elém, hogy az utolsó idők, amiről rengeteg profécia van, és Pál is kegyetlen időszaknak írja le, többek között azért lesz kegyetlen és veszélyes, mert azok a korábbi ítéletek, amelyeket Isten valami kapcsán a Földön, akár lokálisan, akár globálisan végrehajtott, azok az utolsó időkben gyakorlatilag össze fognak sűrűsödni. Tehát azok az események, amelyek akár napok, hetek vagy órák alatt történtek, egy elhúzódó válságba fogják majd vinni elsősorban a nyugati jóléti társadalmakat, és az Antikrisztusnak az lesz majd a célja, hogy egy teljesen lezűlött erkölcsi állapotú társadalom fölött vegyen át uralmat és hatalmat, és ahogy mondtam korábban is, a Jelenések könyve beszél arról, hogy milyen erkölcstelenség fogja majd jellemezni azt az időszakot, amelyben tulajdonképpen a 7 éves időszak majd lenni fog, és majd látni fogjuk különböző ítéletek során, amikről szintén beszéltem már, hogy ez a fajta típusú ítélet, ami majd a mostani társadalomnak lesz, Jézus Krisztus visszajövet előtt, az két irányú lesz, egyrészt maga az Antikrisztusnak a kormányzása, másrészt pedig majd a 7 éves időszaknak a különböző csapásai, amelyeket majd, ahogy mondtam, egy 7 éves időszakban fog majd elhúzódni. Nézzük meg most röviden Jeruzsálemmel kapcsolatban, hogy miért is szerepel itten Szodoma, miért használják ezt a képet, és majd meg fogjuk látni az apostoli tanításból is, hogy mennyire szerte ágazó jelentése van ennek a fogalomnak maga, hogy Szodoma, a Szodoma bűne, Szodoma városa. Ézsaiás és Jeruzsálem kapcsán annyit kell megállapítani, hogy ugye Ézsaiás proféta az Krisztus előtt olyan 750-760-tól 690-700-ig végzi a profétai tevékenységét, és több uralkodó alatt és szolgálja Istennek a beszédét, Istennek az igéjét, és pont egy olyan időszakban kap elhívást, egy olyan időszakban kerül Isten kezébe, Isten formáló kezébe, amikor Izrael egy hihetetlen jólétbe kerül. Nem csak Jeruzsálem, a déli országrész Júda, hanem az északi országrész is Izrael. Második Jeroboám is ebben az időszakban terjeszti ki Izraelnek a határait Jónás proféciája alapján, és az északi és a déli országrészben egy hihetetlen virágzás indul be. Egy nagyon nagyfokú jólét és egy társadalmi úgymond virágzás van a mindkét ország részben, majd erről egy picit később fogok beszélni, majd egy következő profécia kapcsán. Én csak megemlítem azt, hogy ebben az időben Jeruzsálem, amikor ez a profécia elhangzik, nagyon nagy jólétben és gazdagságban van. Egy virágzó város, nincs külső fenyegetés még, majd később jönnek az asszírok a 700-as éveknek az elején, amikor elfoglalják az északi országrészt Szenakhibérék, és majd jönnek utána Ezékiás király korában, de most jelenleg még egy jólét és biztonsága van Jeruzsálemnek. A második, amit itt az igében olvashattunk a beszéddel kapcsolatban, hogy a nyelvük és a tetteik, a beszédük az Úr ellen vannak. Ebben a virágzó gazdagságban és jólétben feltűnik egy az erkölcsi romlottságnak az első szintje, amikor Istennek a népe magával Istennel szemben kezd el beszélni, felemelni a szavát, és olyan dolgokat kezdenek el tenni, amelyekkel elkezdik kivívni Istennek a haragját, és a fenyegető proféciák ekkor kezdenek el elhangzani Ézsaiás prófétától is, és emlékeztek rá Ézsaiás próféta is, hogy kapja az elhívását, hogy tisztátalan ajkú nép között lakom. Hát már eleve egy olyan közegbe kapja meg az elhívását Ézsaiás, amelynek problémája van a beszéddel, problémája van a cselekedetekkel. És tulajdonképpen, amikor az emberek így viselkednek, akkor a szövetség megszegésében járnak élen, erről a mózesi törvények elég részletesen is beszélnek. Ez tehát a másik probléma, hogy a jólét, illetve a virágzás mellett már az Istennel szembeni bűnök is megjelennek a szövetséges népnek az életében, amikor itt erről Ézsaiás beszél. A harmadik az elhatalmasodó erkölcstelenség, ez tulajdonképpen az egyik legsúlyosabb probléma. Itt, ahogy olvastuk is, hogy arcuk tekintete tesz ellenük bizonyságot, erről beszéltem is korábban, ez szó szerint azt jelenti, hogy arcukon szégyen van. A görög fordítás így hozza vissza, hogy egy szégyen van az arcukon. A bűnnek az utálata, a mélység, a szennye és a mocska kiült az arcukra. Szó szerint ezt jelent ez a kifejezés. Arab nyelven ezt úgy fordítják, hogy megkeményedett az arcuk. Az arabok így fordítják ezt a héber kifejezést, hogy az arcuk megkeményedett. És azt is olvashatjuk, hogy kérkednek ezzel a bűnnel, ez szó szerint azt jelenti, hogy valamit megjeleníteni, nyilvánossá tenni. Tehát nem, hogy titokban tettek volna dolgot, hanem nyilvánosan cselekednek istentelenséget és törvénytelenséget, és még ráadásul ezzel büszkélkednek is. Pride. Több angol fordítás így hozza vissza ezt az ige szakaszt, hogy ők mutogatják a bűneiket, úgy vélik, hogy semmi szégyelnivaló és semmi titkolnivaló nincsen. A város jólétben van, az ország jólétben van, Isten ítélete nincs a városon, külső fenyegetettség nincsen, jól élünk, azt csinálunk, amit akarunk, és Isten nem foglalkozik velünk. És akkor, ekkor ők úgy gondolták, hogy bármit megtehetnek, bármilyen módon élhetik az életüket, és utaltam is rá, hogy kicsit viccesen a múltkor, hogy Ézsaiás itt a Facebookról beszélt, mert a nyilvánosságra hoz kifejezés is benne van, tehát hogy ma is sok szivárványos keresztény, mondjuk az egy hamis szivárvány, mert ugye az hadszínű, már most ebből is probléma van, mert a feketét meg a barnát is bele akarják tenni, hogy nehogy kirekesztő legyen más népcsoportokkal, úgyhogy itt is vannak most konfliktusok és törésvonalak az érzékenyítésben, hogy most egymást próbálják érzékenyíteni, hogy ezen is tudjanak változtatni. És a következő, ami szintén egy súlyos probléma, egy hatalmi vákum jön létre a vezetésben, itt úgy fogalmazza meg Ézsaiás, hogy asszonyok uralkodnak és gyermekek uralkodnak a népen. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy amikor az ország vezetése, a királyok nincsenek az Istentől elhívott és kirendelt helyükön, akkor például valamelyik háremhölgy vagy a királynők átveszik a vezető szerepet, és ők lépnek be ebbe a pozícióba. És minden olyan társadalomban, ahol a férfiak nincsenek a helyükön, automatikusan a nők belépnek ebbe a vákumba, és elkezdik úgymond a kormányzás szolgáltat végezni. Most nem azzal van a probléma, hogyha valaki törvényesen kerül esetleg hatalomba vagy uralomba, hanem amikor a férfiak nincsenek a helyükön, és a feministák természetesen gondoskodnak is arról, hogy a férfiak ne legyenek a helyükön. Tehát a feminizmus egyik fő célja, hogy a férfiaknak az Istentől kapott rendeltetésüket és szerepüket teljesen a fejük tetejére fordítsák. Chestertonnak egyik művében olvastam egy érdekességet, amikor egyik feministával polémiázott, és akkor mondta, hogy a céljaik ugyanazok voltak, csak azt mondta Chestertonnek a nőnek, hogy az a nagy különbség, hogy én a zsarnokságot akarom felszámolni, önök pedig a nőiességet. Ez a különbség a kettőnk között. És általában a feminizmusnak még egyébként természetesen sok más problémája is van. Hát igazából ez itt a nagy probléma, és Szodomával kapcsolatban ezért hozza ezt itt Ézsaiás, majd mindjárt ki fogunk térni egy másik proféciára, hogy ezek a dolgok, amik megjelentek Jeruzsálemben, tehát a jólét, a gazdagság, az Istennel szembeni fellépés, az Isten elleni beszéd, az elhatalmasodó elkülönstelenség és egy vezetési zűrzavar, amikor nem tudják, hogy ki merre, hova menjen, akkor szokott fellépni az a fajta gyújtópont, ami előkészíti a táptalajt arra, hogy egy teljes társadalmi káoszba zuhanjon egy ország, egy nép, egy társadalom, és amire az ítélet fog majd következni. Ézsaiás korában azt írja az első rész 9-10. Versében, ha a seregek ura nem hagyott volna nekünk egy kis maradékot, olyanná lettünk volna, mint Szodoma és Gomorrához hasonlítanánk. Halljátok az Úr beszélét, szólom a fejedelmei, és vedd füledbe Istenünk tanítását, Gomorra népe. Jeruzsálemről van szó. Ismerősek ezek a dolgok egyébként, hol találkozunk még ezzel? Jelenések könyvében. Jelenések könyvében ugyanaz a helyzet van, hogy Jeruzsálemet is ehhez hasonlítja. Nem is olyan régen volt, hogy Jeruzsálemben az első homoszexuális rabbit is felavatták már, ami korábban elképzelhetetlen lett volna. Tehát már kicsikét csúszunk bele a Jelenések könyvének ezekbe a profétikus idejébe. És hogyha megnézitek, Jeruzsálem miért tudott megmenekülni ebben az időszakban? Mert volt egy kis maradék. Ábrahám, majd látni fogjuk a Lót történetéből, azért imádkozik, ha csak 10 igaz van. Isten nem pusztítja el a várost. Itt még volt 10 igaz. Itt még volt egy kis maradék. Itt még volt egy olyan csekély mag, Ézsaiás próféta vezetésével. Voltak olyan ószövetségi szentek, istenfélő emberek, akiknek az imádsága miatt Isten még megkönnyörült Jeruzsálemen és Júdán, és majd látni fogjuk, hogy a Ézsaiás halála után még egy olyan jó 100-120 évig maradt fent Júdeai, illetve Jeruzsálem, míg a babiloni fogság be nem következik, és utána már eljön az a pont, és Jeremiás már erről beszél, hogy nincs visszaút. A város pusztulása elkövetkezett, és nincs menekvése az országnak, és szintén majd ilyen szodomai típusú ítélet jön, de nem az a típusú, az a végleges ítélet, hanem egy átmeneti ítélet. Jó, tehát csak ezért mondtam itt, és már a jólét kapcsán majd még meg fogjuk nézni Ezékiel prófétának egy fontos kijelentését, hogy Jeruzsálemben, amikor ilyen társadalmi rendszer van, egy kicsit úgy jobban figyeltetek, átlátok, hogy nagyon hasonló a mai európai helyzetre, a mai nyugati társadalmi helyzetre, viszonylagos jólét van. Sokan nem is tudják, hogy a jólét nem csak azt jelenti, hogy nem kell dolgoznod, hanem hogyha például reggel benézel a hűtőbe, és 8 vagy 10 féle kaja közül is választhatsz, az már jólétnek számít. Az már jólétnek számít. Vagy amikor be tudod osztani a szabadidődet, hogy ide mész, vagy oda megyek, vagy megyek kirándulni, vagy a szabadidőmet el tudom tölteni, az már jólétnek számít. A jólét nem a pénztárca vastagságától, és nem a munkahelyi viszonyoktól függ. Sokan azt hiszik, hogy ezt jelenti, nem ezt jelenti. És szintén megjelenik ugye az Isten elleni beszéd, nyilván már erről fogok egy kicsit később még beszélni, és ha megnézzük most a legtöbb nyugat-európai társadalmat, illetve az angol száz típusú országokban, akár Amerikában, vagy más országokban, azt látjuk, hogy komoly hatalmi vákum van, óriási problémák vannak a kormányzással. Bármelyik országot megnézitek Európában, nagyon kevés olyan ország van, ahol stabil kormányzat van. Egyik héten ezt mondják, másik héten azt mondják, állandóan váltogatják egymást, és az Európai Unió ugye próbálnak a föderáció irányába elmozdulni Európa egységesítésével. Ez egy valakinek majd nyilván fog sikerülni, ez lesz majd az Antikrisztus, de jelenlegi formájában az európai társadalmakat és a vezetőiket megosztja ez a fajta kiútkeresés a különböző válságokból, mert minden országnak, minden vezetőnek más programja van a felmerülő problémákra, és ezeket nem nagyon tudják összeegyeztetni. Jó, tehát nagyon röviden erre majd vissza fogunk még térni, és azért is mondtam el ezt a pár gondolatot itt Jeruzsálemmel kapcsolatban, mert ez a típus és ez a minta meg fog majd ismétlődni a történelemnek a végén is, és ezekről beszélnek Jézus Krisztus és az apostolai. Az egyik fontosabb kijelentéssel kezdeném természetesen, Jézus Krisztusnak a kijelentésével. Ő azt mondja a Lukács evangéliuma 17. részében, ugyanígy volt Lót napjaiban is, ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek, de amely napon Lót elhagyta Szodomát, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elpusztított. Emlékeztetek rá, hogy mondtam az elején, hogy a végidőkben ezek a különböző katasztrofális dolgoknak a megismétlődése lesz majd várható, nyilván más formában. De Jézus Krisztus arról beszél, hogy a végidők egyik jelemi lesz Lótnak a napjai. És nagyon érdekes, hogy Lótnak a napjait elolvassátok, Noé korszakához képest, az egy másik nagy történet lenne, ott legalább 6 dolog van, ami kiváltotta Istennek a haragját és az ítéletét, többek között, hogy a föld megtelt erőszakossággal. Az volt az egyik legfontosabb ilyen dolog, és a törvénytelenség, illetve a hibridizáció, a bukott angyali lények és az emberek között. Ez a génmódosított szuperfaj, ami a Nephilimeknek is hívják őket, ez egy külön nagy fejtörő, és a végidőkben is sok izgalmas dolgot lehet ezzel kapcsolatban még kibányászni, ezt inkább most rátok fogom bízni. Jó, mi van itt, miről is van szó itt a Lóttal kapcsolatban? Bűnös dolgokról beszél itt Jézus? Enni, inni, venni, költözködni. Van ebben probléma? Önmagában? Semmi. Mi ezzel a legnagyobb probléma? Nincs benne természet fölötti. Az emberek a materializmus szintjére süllyednek le, mint Lót napjaiban. Nem érdekeltek a természet fölötti. Még az angyalokat se vették észre, mikor megérkeztek a városba. Nem vették észre. Egyedül Lót volt az, akinek valamilyen szintű látása volt ebben a kérdésben, de alapvetően egy teljesen materialista társadalomnak a képét mutatja be itt Jézus, ami az önzésre és a hedonizmusra épít, és figyeljétek meg, hogy Noé korával ellentétben itt valami kulcsfontosságú kifejezés nem szerepel. Nincs házasság. Lót korszakának az egyik jellemzője, hogy az emberek úgy élnek, hogy nincs házasság. És eszünkbe jutott egyből erről, amit Pál apostol mond a Timóteushoz írt levélben, az utolsó időkben a tévtanítók mit fognak tiltani? A házasságot. Pontosan azért, mert a házasság, a család intézménye, mint a társadalom alapja, az az elmúlt 20-30 évben a legkeményebb támadásoknak lett kitéve, és minden áron annak a felszámolása zajlik most a nyugati társadalomban, hogy ne legyen család. A gyermekek legyenek individualisták, ki legyenek szolgáltatva a szexuális ragadozóknak és a pedofiloknak, és emiatt akarják a gyermekeket is már például szülői beleegyezés nélkül nem váltó műtétekre kényszeríteni sok esetben. Ma még ez Magyarországon, hála az Úrnak, ez kicsikét elképzelhetetlenek tűnő, de nyugaton például egy kisfiú egy babát megfog az óvodába, már zavarják pszichológushoz, és lehet, hogy jövő héten már bicska. Például. Mert ő nem a kiskocsit vette le a polcra, hanem mondjuk egy babát fogott meg, mert tetszett neki, vagy valami. Vagy kisfiú volt, és érdeklődik, hogy mi van a szoknya alatt. Teljesen természetes pszichésen. Tehát ez a társadalom van most, ami teljesen materialista, nem foglalkozik a természet fölötti dolgokkal, és tulajdonképpen a New Age és ezek hobbi szintre váltak. Tehát az okkult erők és az okkult dolgokkal való foglalkozás egy hobbi lett ebben a társadalomban. Divatos lett jóga tanfolyamra járni, ide megyek, itt csavarom ki magamat, ott pörgök kettőt, és akkor jól fogom érezni magamat, de teljesen a materializmus szintjére süllyedtek le, legyen tele a hasam, együnk, igyünk, holnap úgyis meghalunk. Döbbenetes módja, a fiataloknak nincs életcélja. Több ilyen tanulmányt is olvastam, hogy nagyon sok fiatal azért bulizik, azért kábítószerezik, azért cseréli a partnereit 12-13 éves kortól. Egyre alacsonyabb szinten van az alkoholizmus kipróbáló gyermekeknek is a száma, mert nincs életcéljuk. Nincsenek családok, legtöbb gyerek csonka családban nő fel, nincsenek hiteles férfiak a társadalomban. Amikor rózsaszín gatyás férfiak bicikliznek a belvárosban, az nem egy követendő mintakép egy gyermeknek például. Nézzétek meg, hogy az elmúlt 60 évben a férfiaknak a képe mennyit változott a nyugati társadalomban. Az erőteljes, határozott, kiállású, most a normális férfiakról beszélek természetesen, nem az ilyen agresszív állatokról, hanem a normális férfiakról, akik tényleg tudtak kormányozni, tudtak egy országot rendesen vezetni, és még ha nem is volt keresztény, úgymond minden társadalom, pontosabban nem is a keresztény társadalmak nagy része, még nem is megtért újjászületett emberekből állt, de volt egy erkölcsi norma, volt egy erkölcsi érzék, amit akkor is betartottak, hogyha nem jártak minden héten istentiszteletre vagy templomba, és ma ezeket borították fel. Ezeket szedték széllyel, mert Lót napjai vannak. Nem kell a házasság, nem kell a család. Sokan már gyermeket sem mernek vállalni, mert minek vállaljunk ebbe az időbe gyermeket, hiszen csak a probléma lesz. És ezért van szükség arra, hogy az igazak felkeljenek, és imádkozzanak. Majd ahogy Ábrahám is imádkozott Lótért, hogy közben járnak, hogy csak 10 igaz is van. Már meg tud menekülni egy város, meg tud menekülni egy társadalom. És hát, hogy köztünk is vannak olyanok, fiatalok is, vagy esetleg még fiatalabbak, akik majd meg tudják változtatni az országnak akár a légkörét is. Az imádságaikkal olyan helyzetbe fognak kerülni, olyan pozícióba, mert Isten meg fogja áldani. Sokan, ahogy mondtam, ilyen negatív módon néznek az utolsó időkről, hogy mennyi katasztrófa, nyomorúság, probléma, minden van. Én ebben lehetőséget látok. Egy lehetőséget látok arra, hogy kiálljunk, felvállaljuk a krisztusi értékrendet, és harcoljunk. Ez egy nagyon jó lehetőség. És lehet beszélni az embereknek, hogy jó, örüljnek, hogy van munkahelyed, van házad, van gyermeked, egészséges is vagy, de figyelj csak, van ennél sokkal fontosabb. Van ennél sokkal értékesebb dolog is. És egy kicsikét továbbvinni őket az evangélium felé, továbbvinni Krisztus felé, Krisztus irányába. Az Ószövetségben rengeteg ilyen ítéletről olvashatunk, és ha megnézitek, az Új Szövetségben bejön egy új korszak, a kegyelemnek a korszaka. Amikor Isten elhatározza, hogy kitolja az ítéleteknek az idejét, mert a kegyelmet lehet hirdetni. És nagyon sokszor, mikor mi keresztényként is várjuk majd Isten, mikor csap le oda, meg mikor jön már a kénkő, meg a tűz, akkor Isten inkább mit csinál? Ahol megsokasodott a bűn, még inkább kiárad a kegyelem. Hát Isten kiárassza a kegyelmét. És Péter is arról ír a levelében, ugye több zsidó is volt a olvasói között, és ugye az Úrnapjával kapcsolatban írja ezt, hogy sokan várják már az ítéletet, meg mindent, és azt mondja Péter, az Úr nem késlekedik az ítélettel. Eljön majd az a korszak, amikor Istennek tényleg be kell avatkozni, és tényleg ítélettel lezárja majd ezt a kegyelmi korszakot, ahogy mondtam, ez a 7 éves nyomorúság időszaka lesz. De Isten nem késlekedik az ígérete, hanem várja, hogy minél többen megtérjenek. Mert Istennek az az egy ember is fontos, aki még abban a városban van. Még azért az egyére elmegyek. Még azt az egy elveszettet még megkeresem. És Isten folyamatosan tolja ki ezt az időt. Nem tudjuk meddig. Ezért fontos, hogy még itt a utolsó napokban, utolsó órákban minél több lelket tudjunk megmenteni. Ez a mi feladatunk. Semmi más. Igaz, hogy nekünk is dolgozni kell, munkánk van, stb. Semmi gond nincs ezzel. Ez a megélhetésnek a szintje, ez a Bibliában nem probléma. Viszont van ennél sokkal értékesebb. Maradandó vagyonunk. Egy örökké valóság. Korábban sokat beszéltem már az időeltöltésről, meg sok minden ilyen dologról, ami a jóléti társadalmakat jellemzi. De fontos, hogy mi is a szabadidőnket mire használjuk fel, mivel töltjük az időnket. Lesüljünk erre a materiális szintre, és élvezzük a földi javakat, amit csak tudjuk, vagy pedig befektetünk az örökké valóságba. Ez, ahogy mondtam, nem jelenti azt, hogy nem lehet elmenni, kirándulni, megpihenni, főleg, hogyha fizikálisan fáradt az ember, hanem az, hogy mi a prioritás, mi a sorrended. Az, hogy egyél, vegyél, aludjál, költözzél, stb. Vagy pedig az, hogy Uram, mit vihetnék magammal még a te királyságodba? Ez a fajta szemlélet, hogy építeni az Isten királyságát, és nem a földi dolgokkal elfoglalni magunkat. És nagyon tetszik az az Ószövetség ige, hogy hogy visel rólunk gondot Isten? Napról napra. Nem hónapról hónapra, meg évről évre, hanem minden nap gondot visel rólunk Isten. De nem egy olyan Isten van, mint hogy a havonta egyszer benyújtjuk a számlát, vagy a munkánk után kapunk valami fizetést, hanem Isten minden nap gondoskodik rólunk. Derek Prince írt egy helyen, hogy miután ő megtért, egy pohár vizet nem tudott úgy inni, hogy ne adott volna hálát érte. Azért ez egy pohár vízért is. Ami nekünk olyan természetes meg minden, ő kicsikét érzékenyebben érintett ez a dolog, hiszen a Közel-Keleten élt és szolgált is, mint katona, ott viszont a víz nagyon-nagyon nagy kincs a Közel-Keleti térségbe. Ezt Qumránban is láthattuk, ott egy kis külön felirat jelezte, hogy ne nagyon pocsékoljuk a friss és hideg ivóvizet. Jó, akkor majd egy picit még a következő alkalommal vissza fogok térni erre, és így csak már zárójelbe jegyzem meg, hogy ugye nagy vita megy a kereszténységben arra, hogy a 7 éves nyomorúság időszakában itt leszünk, vagy nem leszünk, félig leszünk itt, vagy nem leszünk itt. Megmondom őszintén, nekem ez az egyik olyan ige, ami inkább azt erősíti meg, hogy nem leszünk itt, mert Szodomára és Gomorára mikor jött az ítélet, amikor Lót már biztonságban volt. Addig nem jött ítélet. Özönvíz addig nem zúdult le, amíg Noé és a családja nem volt biztonságban. És majd Lót történetén látni fogjuk azt a nagyon kis pici félmondatot, amikor az angyalok azt közdik Lóttal, hogy menekülj a hegyre, vagy hogy később megbeszélik, hogy a városba, mert addig nem tehetünk semmit. Addig az angyalok sem tudtak ítéletet végrehajtani, Istennek az ítéletét, amíg Lót nem került teljes biztonságba. Ezért mondom, hogy jelenlegi látásom szerint úgy látom, hogy mi már nem leszünk itt a 7 éves nyomorúságnak az időszakában. Nézzük a másik fontos igét, Júdás 1:7-8. Amint Szodoma és Gomorra és a körülötte lévő városok is, amelyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak és idegen test után jártak, intő példanyalánt vannak előttünk, örök tűz büntetését szenvedik. Mégis ezekhez hasonlóan ezek álmodozók a testet beszennyezik, a hatalmasságot megvetik és a méltóságokat káromolják. Mondtam, hogy Szodoma, Gomorra és még Admájesz Cövoim van, a két másik város. Azt olvashatjuk, hogy paráználkodtak és idegen test után jártak. Tehát nem a természetes testi dolgok voltak, hogy férfi a nővel, hanem más test után vágytak. Már nem csak a férfi test kellett nekik, hanem az angyaloknak a teste is. Aztán kaptak egy kis ízelítőt a fegyelmezésből, még akkor sem tértek meg. Ott majd a gyermekek érzékenyítéséről meg kicsikét részletesebben fogok beszélni, mert ott a város apraja nagyja együtt volt, tehát a kisgyermekek is ott voltak az eseménynél. Tehát ők már így szocializálódtak Szodoma társadalmában, az óvodában már megvoltak a színes ruhás emberkék. Úgyhogy tehát nem újdonság ez, csak mi hiszük azt, hogy ez újdonság. De amikor a Biblia Lót és Noé napjairól beszél, akkor erről beszél. Ezért kell ismernünk, hogy mi is zajlik a napjainkban, mert Jézus nem véletlenül beszél, és az apostolok sem véletlenül beszélnek, hogy ez a fajta ítélet majd meg fog jelenni. És nagyon érdekes, hogy a test beszennyezése mellett, hogy a hatalmasságot megvetik és a méltóságokat káromolják, meg lehet figyelni, hogy egy társadalomban az erkölcstelenség ennyire elfajul és eldurvul, akkor a hatalommal szembeni tisztelet is teljesen megszűnik. Ekkor jön létre egy társadalomban az anarchia. Amikor mindenki azt csinál, amit akar, mindenki úgy éli az életét, ahogy akarja, és folyamatosan polgárháborúk és társadalmi lázadások vannak. Ez azért veszélyes, mert az 1960-as években, egy picit csak beszélek róla, 1960-as években a marxisták be akarták a nyugati társadalmat kevelezni a kulturális marxizmussal, és mert a munkásokat már nem tudták fellázítani a jóléti társadalom miatt, ezért a fiatalokhoz nyúltak. És ekkor kezdődik ez a 60-as évek közepén ez a szexuális forradalomnak nevezett dolog, amiben pontosan azt akarták kihasználni, hogy a háború után született generáció, aminek már nem kellett felépíteni a társadalmat a háború borzalmaiból, megkaptak készen mindent, elkezdtek unatkozni, de az erkölcsök még valamilyen szinten megvoltak, és ezeket az erkölcsöket elkezdték aláásni, és a fiatalokat próbálták meg felhasználni arra, hogy a társadalomban bomlasszanak, illetve a lázadásokkal, illetve a diák forradalmakkal megdöntsenek kormányokat, és készen voltak azok a baloldali erők, amelyek be tudtak volna lépni ebbe a hatalmi vákumba, hogy átvegyék a hatalmat ezek fölött a nyugati országok fölött. Hála az Úrnak, hogy ez nem sikerült nekik. Részleges győzelmeik voltak, kisebb dolgokat elértek, viszont azt lehet látni, hogy az erkölcs innentől kezdve a nyugat-európai társadalmakban elkezdett morálisan még lejjebb süllyedni, és ahogy mondtam, ekkor kezdődött meg a családoknak a felszámolási kísérlete is, és itt volt az, hogy a fiatalokat akarták felhasználni arra, hogy a meglévő társadalmi rendet megdöntsék. És ma is, ha megnézitek, a célkeresztben a fiatalok vannak. A fiatalok képviselik azt a tömeget. Most olyan helyzetben vagyunk, hogy a 60-as években az európai társadalmaknak nagyon nagy százaléka volt fiatal. Háború utáni generáció, nagy pusztulás után vagyunk, sok fiatal, vagy sok gyermek születik a háború után. Tehát az a 68-as generáció, alig 20 éve vagyunk a világháború után, tehát az egyetemisták, és akkor még nagyon magas százalékban voltak fiatalok a társadalom arányaihoz képest. Ma viszont jóval kevesebb. És többek között erre hivatkozva próbálják a menekülteket is behozni, hogy nem tudjuk pótolni magunkat a nyugati társadalmakban, ami nyilván részigazság. De ahogy mondtam, itt is az van, hogy mikor megjelenik ez az erkölcstelenség, akkor mindig a társadalmi renddel szembeni lázadás is megjelenik. És a következő, ezt egy picit részletesebben vesszük, mert ez nagyon-nagyon sok mindent elárul számunkra. Péter apostol nagyon erőteljesen ír erről az időszakról, és teljesen átfedésben van arról, amiről Jézus Krisztus beszél. De ha az eredeti szöveget megnézzük, sokkal mélyebben bontakozik ki előttünk ennek a helyzetnek igazából a maga mélysége és a szörnyűsége. és a Szodoma és Gomorra városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például tévén azokra nézve, akik istentelenkedni fognak, és ha megszabadította az igaz Lótot, aki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt, mert amaz igaz, azok között lakván a gonosz cselekedeteket látva és halva napról napra gyötri az ő igaz lelkét. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani. Főképpen pedig azokat, akik a testet követvén tisztátalan kívánságban járnak, és a hatalmasságot megvetik, vakmerők, maguknak kedveskedők, akik a méltóságokat káromolni nem rettegnek. Hasonló a picit a vége a Júdás levelével, és itt az első figyelmeztetés az, hogy Péter apostol a levelében ezt a második fejezetet olyan keresztényekről írja, akik hitehagyókká váltak, és a szodomai típusú erkölcsöt behozzák az egyházba. Nézzétek meg majd a második fejezetet. Tehát itt nem elsősorban világi problémáról beszél Péter, bár nyilván ez is igaz, hanem olyan egyházi személyekről, olyan keresztényekről, aki, ahogy az ige is mondja, megváltotta őket, mármint Jézus, azt megtagadják, és magukra veszedelmet hoznak, ítéletet hoznak. És utána kezdi el sorolni, hogy ezeknek a hamis tanítóknak, ezeknek a hitehagyott keresztényeknek milyen tanításaik vannak, és milyen cselekedeteik vannak. És gyakorlatilag Péter arról beszél, hogy ez a fajta tévtanítás az utolsó időkben, a végső időkben be fogják hozni a Szodomával kapcsolatos erkölcsöt és gondolkodásmódot az egyházba. Ismerős egy kicsit? Tehát nagyon sok gyülekezet és közösség ma Szodoma módjára gondolkodik. Az erkölcs kérdésében, a házasság kérdésében, a szexualitás kérdésében, a gyereknevelés kérdésében, nagyon sok mindenben Szodoma típusú módjára viselkedik. És nyilván nem csak arra kell gondolni, hogy a homoszexuális pároknak az összeadásáról van elsősorban szó, hanem nagyon sok minden másról. Nézzünk akkor egy pár dolgot. A végromlás kifejezés, amit itt fordít nekünk a fordításunk, ez egy nagyon érdekes magyar görög szó, ez biztos jól ismerik, ez a katasztrofé kifejezés, ez a katasztrófa szó. Ez azért különös, mert a katasztrófa szó az szó szerint azt jelenti, hogy valami a feje tetejére áll. Hát Isten ezeket a városokat, amikor elpusztította, nem csupán elpusztította, hanem a feje tetejére állította. Hát olyan kataklizma következett be, aminek következtében az egész az alapjaitól fogva felfordult. És ezt szimbolikusan is használja a Biblia a különböző társadalmi rendekkel, hogy amikor valami nincs a helyén, és a feje tetejére áll, na az katasztrófának nevezi a görög szöveg. Hogy valami nincs a helyén, az nem egy normális dolog. Az nincs rendben. Ott valami nincsen rendben, hogyha valami a feje tetejére áll, vagy a feje tetején van. Ugyanezt a szót használja egyébként a görög szöveg az 1 Mózes 19:29-ben, és amikor azt olvashatjuk, hogy kárhoztatta Isten, itt egy olyan kifejezés van, amely bírósági perre vonatkozik. A katakrinó kifejezés van. Ez szó szerint azt jelenti, hogy egy szabályos bírósági eljárás lezajlik, és annak a vége az ítélet. Általában mindig egy elmarasztaló ítélet. Csak az a különbség, hogy ez a fajta isteni igazságszolgáltatás, ez az igazságon alapul. Tehát Isten nem önkényesen sújt le, nem önkényesen csap oda, hanem megvizsgálja, megnézi, és amikor úgy látja, hogy tényleg az, akkor sújt le. Amikor Lót történeténél majd fogjuk nézni Ábrahámmal kapcsolatban, Ábrahám beszélget az Úrral, és mit mond az Úr Ábrahámnak? Oda megyek, megnézem, tényleg úgy vannak, és a többi így meg úgy. Tehát amikor a mennyben ítélet hozatal történik és zajlik, akkor Isten mindig egy szabályos, jogszerű eljárásrendet hajt végre, és amikor ez megtörténik, utána következik az ítélet. Emlékezhettek, amikor Dániel próféta könyvében is olvashatjuk, hogy Nabukodonozorral kapcsolatban mit olvasunk? Ítélők ültek le, és elvették tőle a hatalmat. Nabukodonozor megérett az ítéletre, a mennyei parlament összeült, hoztak egy döntést, Isten ratifikálta, és egy jó pár évre Nabukodonozort kivonták a forgalomból. Jó? Például tévén azokra nézve, ez a legérdekesebb kifejezés, ugyanis a példaszó itt a görögben azt jelenti, magyarul nagyon nehéz visszaadni, ez egy ilyen mintát vagy típus jelent, de ami bemutató jellegű. Magyarra talán úgy tudnám legjobban visszaadni, hogy prezentáció. Tehát Szodoma és Gomorra az egy prezentáció Istennek, hogy minden olyan birodalom és állam, ami ebbe a szodoma típusú bűnökbe bele fog esni, mindjárt látni fogjuk, hogy mi ez az öt típusa a szodomai bűnöknek, azokat Isten hasonló módon fogja elpusztítani és megítélni, mint Szodomát és Gomorrát. Tehát ez a fajta esemény, amiről Jézus is beszél, hogy Lót napjai, ez Isten személyben egy prezentáció, egy bemutató, hogy egy figyelmeztetés is egyben, hogy ez fog történni, ez fog bekövetkezni, hogyha egy adott nép vagy egy adott ország ezen az úton jár. A Jeremiásnál is olvashatjuk, hogy ha viszont megtér a nép, akkor Isten megkönnyörül rajta. Ninive is kapott még 100 év plusz időt, mert Jónás prédikálására megtértek. Pedig ott aztán tényleg volt erőszak és Isten ellenes bűn, szó szerint égbe kiáltó bűnei voltak Ninivének, és mégis miután megtértek, Isten mégis megkönnyörült rajta. Kegyelmi korszakban pedig, ahogy mondtam, még inkább így van ez a dolog, de amikor Isten és kijelenti ezeket a dolgokat Szodomáról és Gomorráról, akkor azért jelenti ki, hogy egy képet mutasson elénk, egy társadalmat mutasson be, amely ha ebbe a fázisba elérkezik, megérett az ítéletre. És a másik, hogy Isten oda helyezi, hogy ez egy ilyen, ahogy mondtam, egy ilyen kiállításszerű. Hogy mindig szem előtt kell, hogy legyen ez a dolog, és majd látni fogjuk, hogy Jézus Krisztus is mire emlékeztet bennünket, kire kell emlékeznünk? Lót feleségére. Lót feleségére kell majd emlékeznünk. És utána itt a ige felsorol még egy jó pár problémát, a fajtalanságot, illetve az istentelenséget. És ennek az lett a következménye, hogy sokan nem is értik, hogy Lótot miért nevezi az ige igaznak. Szó szerint itt a megigazult kifejezés van, nem az igazságos kifejezés van, hanem a megigazult kifejezés. Hát többek között azért, mert Isten ezt a megigazulást, ezt nem az emberek cselekedetei miatt hajtja végre, hanem valaminek a beszámítása miatt. Az Új Szövetségben azért vagyunk megigazultak, mert Krisztus érdemét tulajdonítja nekünk. Lótnak viszont mit számított be Isten? Az Ábrahámmal kötött szövetségét. És ha megnézitek, Lót a maga korában volt, mint Noé is igaz. Tehát azt a társadalmi közeget kell nézni, és ahhoz képest, ahogy Lót viselkedett, ő torony magasan kiemelkedett, majd nyilván látni fogjuk, hogy ő sem volt tökéletes, de a maga korához képest az ő gondolkodásmód és az erkölcse teljesen különböző volt a Szodoma lakosainak az erkölcsétől és gondolkodásmódjától. Ezért is nevezi többek között az ige igaznak. És itt talán még egy dolgot említsünk meg, az istentelen kifejezés, mert ez azért érdekes, mert itt az atheismus kifejezés van, amely nagyon súlyos istentelenségre utal, szó szerint isteni törvényeknek a mellőzése, de olyan szempontból más, hogy van a idézőben sima törvénytelenség, a görögben az anomos kifejezés, amikor valaki elsősorban Istennek az írott törvényeit, ami a mózesi könyvekben le van írva, vagy akár a prófétáknál is Istennek a beszéde, azt valaki tudatosan áthágja. Ez az anomia, a törvénytelenség. Erről beszél Jézus az utolsó időkkel kapcsolatban, hogy a törvénytelenség fog megsokasodni, tehát az isteni törvényekkel szemben a fellépés meg fog erősödni a Földön, tulajdonképpen globális mértékben. Itt viszont egy olyan görög kifejezést használ, ami ennél tovább megy. Tehát nem csak az Isten írott törvényét hágja át, hanem ez vonatkozik a lelki törvények, vagy a lelkiismereti törvényre, és a természeti törvényekre is. Tehát nem csak az írott törvénynek áthágásáról beszél itt Péter, nem csak arról van szó, hogy nem tartották be a 10 parancsolatot, hanem a természet törvényeivel is szembe mentek, és a lelkiismeretüket is megerőszakolták. Erről beszél itt Péter apostol, hogy sokkal mélyebbre mentek a törvénytelenségben, mint egy sima, úgymond törvénytelen állapot, és amikor ezt Lót látja napról napra, halva és nézve ezeket a dolgokat, akkor gyötrődik az ő lelkében. Itt egy ilyen kínzás kifejezés van, hogy gyakorlatilag Lót minden nap őrlődött és kínlódott ebben az állapotban, és majd egy izgalmas kérdés lesz, és talán a jövő alkalommal tudunk is erre válaszolni, hogy mégis miért maradt akkor ott. Ha minden nap benne volt ebben a gyötrésben, minden nap látta, hogy az utcán 3-4 férfi éjjel-nappal csinál valamit, vagy 2-3 nő van ott összebújva a lugasba, tehát, és ezt minden nap látta. Tehát neki ez teljesen úgymond mindennapi látvány volt, és majd látni fogjuk sajnos a tragédiájában, hogy a lányai is bár megmenekültek, de Szodoma erkölcsét örökölték, azt vitték magukkal. Tehát Péter is nagyon világosan beszél arról, hogy Szodoma és Gomorra pusztulása, az ott élő embereknek a fajtalankodása, az istentelensége és az Isten törvényeivel való tudatos és nyílt lázadás váltotta ki Istennek azt az ítéletét, azt a katasztrófáját, amely végül is ezeket a városokat elsüllyesztette egy kivételével, és örök példagyanánt hozta fel, amikor isteni beavatkozásról van szó. Az Ószövetségben számtalan helyen utalnak még egyébként Szodoma és Gomorra történetére. A moábiták, ammoniták úgy pusztulnak el, mint Szodoma és Gomorra. Tehát a végidőkkel kapcsolatban több ítéletnél is feltűnik ez a dolog. És azért is mondtam, hogy ez egy antikrisztusi típusú érzékenyítés, mert tulajdonképpen nem csak a világban, hanem az egyházban is az antikrisztus ezt a kultúrát akarja megvalósítani. Ezt a társadalmi rendet akarja behozni, és azt akarja, hogy a mindenkori keresztények, különösen ebben az időben hedonisták legyenek, fogadjanak el mindenféle szélsőséget, mindenféle aberrált dolgot, minden olyan dolgot, ami a természet törvényeivel szembe megy, minden olyan dolgot, amely a józanésznek teljesen ellentmond, és ezt akarják ma az egyházba is behozni és megvalósítani. Sajnos sok helyen ez sikerült, de ahogy mondtam, van remény, mert ahol megsokasodik a bűn, ott még inkább kiárad a kegyelem. És nekünk az a dolgunk, hogy egy ilyen társadalomban, mint ahogy amiben Lót is élt, tudjunk só és világosság lenni, képviseljük az evangéliumot hitelesen az életünkkel. Jó, és akkor nézzünk meg néhány dolgot a apostoli figyelmeztetésen túl. Óriási vita van a keresztény teológusok, illetve a régészek, történészek között, hogy ez a öt város, amiről szó van tulajdonképpen, Szodoma, Gomorra, Admá, Szavóim és Coár vagy Bela, hogy hol is helyezkedtek el ezek. Ha megnéztek egy pár térképet, vagy pár ilyen tanulmányt, valaki a Holtenger fölé helyezi, tehát ide Jerikó mellé helyezi, erre a síkságra ezt a térséget, valaki ide a mai Jordánia területére. De a bibliai beszámolókat megnézzük, illetve Ábrahámnak a lokalizációját, amikor az esemény történik Mamré, illetve Hebronnál, majdnem biztosra vehető, hogy ez a terület itt valahol délen helyezkedett el. Már csak azért is, mert Coár mind a mai napig megvan, tehát ez egy létező város Coár, míg az összes többi városnak nincsen meg a nyoma. És ugye azért is nehéz a lokalizáció ennek a helynek, mert olyan elméletek és teóriák is vannak, és ennek azért van egy kis geológiai alapja, hogy valószínűleg a Holtenger térségének ez a mai része, ez akkor alakult ki és lett olyan, amilyen éppen most, hiszen a Szodoma és Gomorra környék egy nagyon bővízű, egy az Úr kertjének is mondja az ige, tehát egy nagyon gazdag, virágzó terület volt, míg ma ez a déli része a Holtengernek, gyakorlatilag itt ilyen sódombok vannak, sóbányák vannak, hatalmasan kőhalmok vannak, teljesen elpusztult, és élet gyakorlatilag nagyon minimális ezen a részen. Egyes régészeti feltárások szerint valahol a Holtenger közepén, mélyén benne eltemetve van a város, nem tudjuk pontosan. A Biblia alapján csak sejthetjük, hogy valószínűleg itt ezen a déli területen vagy déli térségben helyezkedtek el, és ahol most ez a Coár, illetve Admá és Szebóim van, itt helyezkedik még el egyébként az a völgy, a Siddim völgyi csata, ahol történt az öt király meg a négy király között, tehát nagy valószínűséggel azért a déli hely inkább valószínűsíthető a bibliai beszámolók alapján. Nézzük magának a történetét egy nagyon picikét csak, hogy az érdekesség kedvére, egy Mózes 10-19-ből olvashatjuk. A Kánaániak határa pedig Szidontól Gerár felé menve, Gázáig, Szodoma, Gomorra, Admá, Cövoim felé menve, Lesáig terjedt. Ez miért érdekes számunkra, hogy Szodoma, Gomorra és a környékét milyen típusú kultúra építette fel? Kánaáni típusú kultúra. És ha emlékeztek rá, amikor beszéltem a bábeli zűrzavar kapcsán, hogy Kánaán mit örökölt? Átkot. Tehát Kánaán leszámozottai viszik ebbe a térségbe az átkot, és ha megfigyelitek, mi volt az átoknak a lényege, hogy Kánaán szolgák szolgája lesz. És az első ilyen háború miért tör ki a egy Mózesben leírtak szerint? Mert fellázadtak a uralkodóik ellen. Tehát szolgasságban voltak, viszonylagos jólétben, és emiatt tör ki egy konfliktus, de itt, ezben a térségben azt a kánaáni típusú kultúrát honosítják meg, amelyet később Izraelnek 400 évvel később kell majd felszámolnia, amikor betelik majd a kánaániaknak a bűne. És emlékeztek, arra is beszéltem, hogy például nem messze, itt kicsikét ezen a térségben a filiszteusok itt vannak, a filiszteus király katasztrófát lát abban, hogy Ábrahám becsapja őt Sárával kapcsolatban, majdnem elveszt, és azt mondja, hogy pusztulást hoztál volna az egész nemzetre. Gondoljatok bele, hogy egy paráznaság, egy házasságtörés, és már a király úgy látja, hogy az egész nemzetét fenyegeti a veszély. Ehhez képest Szodomában mit látunk? A legmélyebb zűlöttséget és elkölcstelenséget. Pedig alig 100-120 kilométer van a két helység között. És mégis az egyik egy kánaáni típusú kultúra, a másik pedig nem. Ennyi különbség volt a két típusú dolog között. Az 1 Mózes 13-13 már megelőlegezi a történetet, Szodom a lakosai pedig nagyon gonoszak és bűnösek voltak az Úr előtt. Itt egy nagyon erős határozó szó van a Héberben is, hogy felettébb gonoszak és bűnösek voltak. Tehát a bűneik elkezdtek felnőni az Úr előtt, elkezdtek hatalmaskodni az Úr előtt, ahogy a Ézsaiásnál láthattuk is, hogy ingerelték Istennek a szemét. Tehát van az a pont, amikor már eléri azt az inger küszöbet is, ezek az úgynevezett égbe kiáltó bűnök, amikor már magának Istennek a szemét ingervik ezek a különböző bűnök. Jó, majd ezt egy kicsikét fogjuk majd részletesebben venni, és most végül, még erre lesz időnk, Szodoma igézete kapcsán azt az hat dolgot szeretném csak röviden még átvenni, ami igazából a Szodoma típusú társadalmakat és a Szodoma típusú városokat jellemzi, amelyek miatt, hogyha ezek betetőznek, akkor Isten ítéletet hoz létre. És azért mondtam, hogy nem csak a homoszexualitás és az erkölcstelenség Szodomának a problémája, hanem van még egy pár dolog, ami szintén ide visszavezethető. És a 60-as években készültek olyan tanulmányok, amelyek megvizsgálták a különböző virágzó városállamokat, megvizsgálták a különböző birodalmakat, birodalmi szerkezeteket, és arra az érdekes megállapításra jutottak, aztán próbálták jegelni is a témát, hogy nem nagyon kéne ezt nyilvánosságra hozni, hogy a legtöbb birodalom, ami elbukott, az utolsó időszakában olyan jólétet, olyan prosperitást értek el, hogy mellette párhuzamosan az erkölcsi életük teljesen lezűlött, a homoszexualitástól elkezdve mindenféle állatias dolgot cselekedtek, és ez közvetlenül hozzájárult a birodalomnak a bukásához. Tehát ahol megjelent ez a fajta szexuális elkölcstelenség és fajtalanság, meg szélsőség, az majdnem minden esetben a birodalom bukásához, és tulajdonképpen a végső állapotát jellemezte. Hát amikor ez már feltűnt, akkor ez már a végét jelentette annak a társadalomnak és a birodalomnak, és nem gondoltak arra, hogy ebből baj lesz. Hát Szodoma, illetve Lót és Noé napjaiban az emberek ettek, ittak, házasodtak, mindent csináltak, és az ítélet egyik pillanatról a másikra bekövetkezett. Azt hitték, hogy minden rendben van, minden jól van, teljesen rendben van a kis életünk, teljesen rendben van a mi világunk, és mégsem így van. Tulajdonképpen a szodomai típusú társadalmak azok, ahol óriási jólét van, erkölcs nélkül. A kettő szétválik egymástól. Megvan a látszólagos jólét, megvan a biztonság, és ugyanakkor viszont hiányzik mellőle az erkölcs, az erkölcsi érzék. És erről beszélt tulajdonképpen itt Ezékiel próféta is, amikor, ahogy mondtam, szintén Izraelről és Júdáról beszél, összehasonlítja őket. Ugye Ezékiel 595-ben viszik el fogságba, a babiloni fogságba, ott kapja ezeket a kijelentéseket. Azt olvashatjuk, hogy ím ez volt a vétke Szodomának, a te hugodnak, kevésség, kenyér bősége és gondtalan békesség volt nála, és leányainál, de a szűkölködőnek és a szegénynek kezét nem fogta meg, és felfúvalkodtak, és cselekedtek utálatosságot előttem, és elveszítettem őket, mikor ezt megláttam. Talán kicsik egy furcsa lehet az, hogy korábbi szolgálataimban próbáltam az újfordítású, idézőben az újabb fordítású Károli Bibliát használni. Most egy picikét visszatértem a Károlihoz, ugyanis egy gonoszságot láttam a nap alatt. Nagyon furcsa volt, amikor néztem az eredeti szöveget, és összehasonlítottam az újfordítású Bibliákkal, akkor azt láttam, hogy a különböző bűnöknek a leírását, illetve a bűnöknek a súlyát, ami a héberben és a görögben benne van, kicsit liberalizálták, úgy finomították a dolgot. Nem is úgy van az igazából, meg mindig az adott szónak a leggyengébb értelmezését vették elő, ott a szöveg összefüggés egyértelműen nem ezt sugallja. Nyilván ez bibliai iskola kategóriája lenne, hogy ezeket egyesével végigvegyük, de majd összehasonlítjátok a két biblia fordítást a különböző bűnök kapcsán, Károli meg az újfordítású Bibliát, majd nézzétek meg, hogy Károli mennyire erőteljesebben fogalmaz az eredeti szöveggel párhuzamosan, míg az újfordítású Biblia egy picikét úgy lájtosítja ezeket a dolgokat. Nagyon érdekes, hogy ennek is milyen okai vannak. Jó, az első és nagyon fontos probléma, arrogancia és kevésség. Itt olvashatjuk az igében is, hogy ez volt az első probléma, és ahogy mondtam, Ézsaiásnál is megjelenik ez a probléma, hogy felfúvalkodottá váltak, és itt egy olyan kifejezés szerepel, ami valamit magasra helyezni, valamit magasra tenni. Tehát az emberek annyira úgy képzelték, hogy itt most minden rendben van, hogy itt kiváló pozícióba kerülhetnek, hogy felfúvalkodtak, és azt gondolták nagyon sokan, hogy mielőtt ők a szövetséges nép tagjai, ők Júdának, Dávid házának a tagjai, vagy a dávidi királyságnak a helyén laknak, hogy nekik semmi bajuk nem lehet, ők bármit megtehetnek büntetlenül, Isten nem fog őket ítélettel sújtani, felfúvalkodtak. Így gőgösekké, arrogánsakká váltak, és nem csak embertársaikkal szemben, hanem Istennel szemben is. A felfúvalkodottság és a bukás előtt, felfúvalkodottság előzi meg ugye a bukást és a gőgöt, ez is a Félrebeszélek könyvében benne van, hogy azok a típusú társadalmak, amelyekben az emberek nem tanulják meg az alázat kultúráját, azok bukásra vannak ítélve. Ha mindenki azt hiszi, hogy ő a legjobb, a legszebb, a legokosabb, a mai gyerekek így nőnek fel. Hogy ők a legszebbek, a legokosabbak, a legcsinosabbak, a legszebbek, a legleg, és hozzájuk nem lehet szólni, ők a kis üntyűrünk, nekik mindent lehet, külön ombudsmanjuk is van már természetesen. És úgy nő fel ez az elkényeztetett társadalom, hogy azt hiszik, hogy övék a világ. És nem tisztelik az időseket, nem tisztelik a gyülekezetben, a hitben éretteket, a fiatalok. Ez a kultúra kezd el terjedni. És Jeruzsálemben is ugyanez volt. Gyermekek kezdtek el uralkodni, ahogy mondtam, fiatalok, az öregek, meg az idősek, vagy a középkorúak fölött, mert azt hitték, hogy ők a valakik. És teljesen megfordították a természetnek a rendjét. Egy úgymond katasztrófát hoztak létre, fejetetejét állították a dolgot. A Biblia szerint a vezetés mindig Istentől elé volt felkent vezetők, és Zakenek vének hajtották végre. A érettségük miatt elsősorban. És amikor a dolog megfordul, ez nem azt jelenti, hogy egy fiatal nem lehet okos, egy fiatal nem lehet talpra esett, nem lehet esetleg egy jó vezető, de nincs meg az az érettség, az a tapasztalata és alázata, ami szükséges mondjuk egy vezető felelős pozíció betöltéséhez. Fontos, hogy olyan gyermekeket neveljünk, akik megtanulják tisztelni az időseket. A Tóra mit ér elő? Őszhajú ember előtt állj fel. Nézzétek meg most, csak üljetek fel egy buszra, nézzétek meg, hogy hány idős embernek adják át a gyerekek a helyet. Még le se tudnak, már le se mernek szállni, mert még azt az SMS-t el kell küldeni. Semmi tisztelet nincsen. És mondom, ez picibe kezdődik. Nem nagy dolgokról beszélek, hanem itt kezdődik, hogy az időseknek megadjuk-e a tiszteletet, vagy nem. Vagy hogyan köszönünk. És ahogy mondtam, a legnagyobb probléma az, hogy a gyermekeket nem lehet fenyíteni, nem lehet feddeni, nem lehet hozzájuk szólni, mert a kis lelki világukban nagyon komoly károkat okozunk abban is 1300 köbcentibe, és akkor nehogy már probléma legyen, értitek? Hogy amikor nincs meg az alázatnak ez a kultúrája, amikor a gyerekek is egymással versenyeznek, hogy iPhone 1-től 9-ig, nem tudom már hanyasnájának, kinek milyen telefonja van, amikor ezek a világi dolgok is státuszszimbólumá válnak, ehhez mérik egymást a gyermekek és a felnőttek is, nem kellene ennek így lennie. Meg kell tanulni az alázatnak, a tiszteletnek a kultúráját. Másikat szeretem és tisztelem azért, amiért nem feltétlenül elért az életben, hanem azért, mert Istennek az embere, vagy csak azért, mert idős. És ő nyilván többet élt nálam, lehet, hogy nem mindent látunk ugyanúgy, nem minden meggondolkozunk ugyanúgy, de tisztelni azokat, akik előttünk járnak. És a mai fiatalokat nem erre a kultúrára nevelik. És ha megnézzétek, milyen könnyű, ahogy mondtam, a posztmarxisták most már azon síránkoznak, hogy milyen jó volt 68-ban, amikor ezek a lázadások voltak, ők ezt az időszakot sírják vissza. És most a fiatalokat próbálják meg fellázítani a társadalmi rend ellen. Nézzétek meg nyugaton, mi van. Elég, ha az újságot kifellapozzátok, ha még van egyáltalán újság, bár majdnem minden már az online térben van. És múltkor olvastam egy megdöbbentő dolgot, hogy a posztmarxisták most azon dolgoznak, hogy mikor jön az új Lenin, aki elhozza az igazi kommunizmust. Ők most már ezen dolgoznak, hogy az új Lenint várják. Én tudom, hogy ki lesz, pontosabban sejtem, hogy ki lesz ez az új Lenin, de ők már erre építenek. És a mai fiatal generációt pontosan azért teszik tönkre, azért nyomorítják meg az ideológiákkal, a különböző gondolkodásmódokkal, hogy kezes bárányok legyenek az ő kezükben. Mert ők már ki fogják szolgálni az ő igényeiket. Jó, de majd lót kapcsán még esetleg majd kicsikét fogunk majd erről beszélni. A másik nagyon fontos probléma az eledel bősége, a kenyérnek a bősége. Nagyon érdekes a dolog, ugyanis Izraelben végre eljött az az időszak, Júdeában, de Izraelben is, ahogy mondtam, egy jóléti társadalom, egy jóléti állam épült fel, és volt kenyérbősége. Ez azt jelentette, hogy luxusban éltek az emberek. Szodoma és Gomorránál is ugyanezt látjuk, majd látni fogjuk, hogy a Jordán melléke bővízű volt, olyan volt, mint az Egyiptom földje, az Úrkegy, és a többi. Egy nagyon virágzó, prosperáló város volt, és az odomai típusú városokban mindig jellemző, hogy amikor elérik ezt a zenitet, a tetőpontot, akkor mindig az eledelnek a bősége van. Ma az Európában elfogyasztott élelmiszereknek, pontosabban a megvásárolt élelmiszereknek az egyharmada megy ki a kukába. Szerintetek van eledel bősége? Az egyharmadát kidobjuk? Szerintem van. Ma Európában ugyanez van, hogy bőséggel van élelem, megvan minden, az embereknek megvan az a lehetősége, hogy bármit megvásároljanak, bármit megvehetnek. Magyarországon is, nem csak nyugaton, és amikor ez a jóléti társadalom beüt, akkor kezdenek az erkölcsök szépen hullani. És itt majd szépen sorolja is az ige, hogy mik ezek a problémák, mert az embereknek, amikor nézzétek meg a akárcsak mondjuk 100 évvel ezelőtt is a, mondjuk az európai társadalmakat, illetve mondjuk még ezek a falusi közösségek is megvoltak, meg ezek a kisebb városok voltak, az emberek voltak ennyire istentelenek és fajtalanok? Nem. Miért? Mert reggeltől estig dolgoztak. El voltak foglalva. Nem volt idejük a hülyeségre. Nem kellett gondolkozniuk, örültek, hogyha hazamentek, a családjukkal együtt voltak, lefeküdtek, hogy kipihenjék magukat, mert reggel menni kellett dolgozni. Hétfőtől szombatig vagy vasárnapig. Most pedig nagyon sokszor bevezették a 40 órás munkahetet például. Ez azt jelenti, hogy mondjuk nekem nem 40 órás, de az más kérdés, nekem más a munkabeosztás, valamikor több, valamikor kevesebb, de alapvetően az embereknek már nem napi 10-12 órát kell dolgozni, hanem heti 40 órát kell dolgozni. És azt is sokszor nem olyan bánya körülmények között, nem a szibéria uránbányákba kell eltölteni. Tehát az embereknek rengeteg idejük van arra, hogy bizonyos dolgokon morfondírozzanak. Ez az eledel bősége, ez a jóléti társadalom, ami most jelenleg itt van, ez egy óriási veszélyt rejt magában. És több karizmatikus tanító is felhívta erre a figyelmet, akik nem a jóléti evangéliumot hirdetik, hogy a sátán egyik legnagyobb csapdája az utolsó időkben a keresztényekkel, kereszténységgel kapcsolatban, nem csak a megtévesztés és a hitetés, amiről már beszéltem, hanem a materializmus a jólétnek az ígérete. Amikor arról van szó, hogy a keresztényként is bármit megtehetsz, bármit megvehetsz, minden dolog elérhetővé válik, és teljesen a földi dolgokkal közd le magad. Pál apostol mit mond erről az életvitelről? Ha csak ebben az életben reménykedek Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabb vagyok. Ha nekem csak arra kell Krisztus, hogy vasárnap eljöjjek a gyülekezetbe, de a hétköznapi életemben semmiben nem különbözök a szomszédaimtól, akkor mire való nekem a Krisztus? Ha nincs meg bennem az az értékrend, amit Krisztus elé maradt, és nem az örökké valóságot keresem. Ha csak mindig a materiális dolgok után rohangálok. Annyira szükséges meg kell, hogy tudjunk enni, inni, aludni, ruházkodni, stb. És ennyi. Ahogy mondtam, Isten, hogy gondoskodik rólunk? Napról napra gondoskodik rólunk. Hollók akkor is lesznek, hogyha meg lesz a fenevad bélyeg. Akkor sem kell kétségbe esnünk. Isten hollói akkor is lesznek, ha itt leszünk, ha nem. Nem kell aggódni ezen. Jó, ezt majd még Lótnál egy kicsit meg fogjuk majd nézni, de ez a kenyérbőség, ez mindig a jóléti társadalomnak a képe a Bibliában, amikor az embereknek már nem kell harcolniuk és küzdeniük azért, hogy a mindennapi betevő meglegyen. Ez fontos, hogy ezt látni kell. A harmadik a gondtalan békesség. Ez már, ahogy mondtam, a egyik ilyen következménye. És nagyon érdekes, megnéztem a héber szöveget, hogy itt nem a shalom kifejezés szerepel, hanem egy olyan héber szó van itt, ami egy kicsikét ilyen szlenges kifejezés is, de általában háborítatlan nyugalmat jelent, egy olyan helyzetet, amikor valami nagyon rossz volt, és hirtelen nagyon jó lett. Magyarul úgy lehetne talán visszaadni ezt a szlenget, hogy nyugi van. A békesség van, nyugi van, nincs probléma. Amikor az embernek a gondolkodás mondja beáll egy ilyenre, hogy minden rendben van, minden oké, van kaja, megyünk szórakozni, megyünk kikapcsolni, minden rendben van, nyugi van, nincs baj. Nem volt már Európában, a Balkánt leszámítva, az elmúlt 60 évben, vagy 50 valahány évben háború, nyugi van Európában. Jólét van, gazdagság van, minden rendben van, és gondtalan békesség. Majd látni fogjuk, hogy ez majd később nem lesz így. Tehát az emberek elhitetik magukkal azt, hogy minden rendben van, mint Lót és Noé napjaiban. Ettek, ittak, házasodtak, vettek, eladtak, és amikor jött az özönvíz, vagy jött a csapás, akkor akkor már késő volt. Azt hiszik, hogy minden rendben van. Nem foglalkoznak a természet fölötti dolgokkal, nem foglalkoznak az örökkévaló értékekkel, hanem csak materiális szinten állnak meg és maradnak meg. És ez Szodoma kultúrája. És a gyülekezetben sem szabad megengedni azt, hogy ez a nyugi állapot legyen. Mert nincs nyugi. Amelyik gyülekezet békésen ül, azt hiszi, hogy a hangszerei Dávidei, ott komoly baj van. A gyülekezet arra van elhívva, hogy harcoljon. A régi latin teológia militans ecclesiának hívja, vagyis a harcos egyháznak. Mi egy harcos egyház vagyunk. Mi azért vagyunk elhívva, hogy ezzel a kultúra ellen, ezzel a sátáni kihívások ellen harcoljunk. Felemeljük a szavunkat, és képviseljük Krisztus evangéliumát, nem? Nem ezért vagyunk elhívva? Nem azért vagyunk elhívva, hogy leüljünk, szórakozzunk, szagolgassuk a világot minden héten, és akkor valamikor már elmegyünk a mennybe az Úrral. Nem erre vagyunk elhívva. Arra vagyunk elhívva, hogy képviseljük Isten királyságát. És lehet, hogy most nyugi van, de vegyük ezt az Úrtól egy olyan áldásnak, hogy lehetőségünk van minél nagyobb méretekben hirdetni az evangéliumot. Hogy ne legyünk ezért majd számon kérve, hogy amikor ez a gondtalan jólét volt, a bőség volt, a békesség és a biztonság, akkor hogyan éltünk ebben az időszakban? Kihasználtuk ezt az időszakot? Látni fogjuk, Lót nem használta ki ezt az időszakot. Lótból nem lett Ábrahám. Farvizen ott elment mellette, de Lótból nem lett a hitatja. Igaz lett, megigazult a maga korában a ők is cselekedete, vagy a isteni gondviselés révén, meg az ábrahámi szövetség révén, de Lótból nem lett hithős. Nem olvasunk róla. Fontos, hogy ebben az időszakban, mi ebben a gondtalan békesség időszakában tudjunk jól és bölcsen gazdálkodni az idővel. Következő az irgalmatlanság. Itt olvashatjuk, hogy a szűkölködőnek és szegénynek a kezét nem fogta be. Rabbinikus kommentárok a legtöbbet erről írnak, és igazából nem elsősorban a homoszexualitást emelik ki Szodoma és Gomorra bűnének, bár nyilván azt is, hanem ők igazából ezt emelik ki a leghangsúlyosabban, hogy a jóléti társadalomban, amikor mindenki el van magával, és mindenkinek megvan a maga kis dolga, nem foglalkoznak a leszakadó rétegekkel. A mózesi törvényekben külön szabályrendszer van arra, rengeteg törvény van arra, parancsolat, micva, ami arról szól, hogy hogyan kell a szegénynek, a jövevénynek és az árvának segíteni. Egy jóléti társadalomban ez teljesen kiszorul. Teljesen a perifériára kerülnek. És nézzétek meg, hogy a mai nyugati társadalomban már egyre kevesebb ugyanaz a réteg, amelyik erre a perifériára szorul, bár még mindig jelentős létszámban vannak. És erre is megvan egy megoldás, hogy ezeket az embereket hogyan lehet alattvalókká tenni, ezt pedig úgy hívják, hogy FNA, feltétel nélküli alapjövedelem. Tehát mindenki számára biztosítani egy olyan jövedelmet, amivel meg tud ugyan élni, de nem kellett csinálni semmit. Egy olyan réteg fog Európában a következő időszakban, hogyha ezt sikerül keresztül vinniük, amely úgy fog a mindennapokban megélni, hogy nekik ezért semmit nem kellett tenni az asztalra. Joguk lesz bizonyos összeghez, de nem társul hozzá társadalmi kötelezettség. Ez már a legvége lesz a nyugat-európai társadalmaknak, és az Antikrisztus majd nyilván be fogja vezetni majd ezt a feltétel nélküli alapjövedelmet, ha addig nem fogják megtenni. De az irgalmatlanság az mindig egy ilyen lakmuszpapírja egy társadalomnak, hogy, és nem csak állami szinten, hanem mi magunk is. Hogy nyilván könnyebb 500 forintot átutalni a Máltai szeretett szolgálatnak, mint mondjuk a szomszédasszonynak átvinni egy tál meleg ételt, igaz? Kicsit úgy könnyebbé váltak már ezek a dolgok. Hogy amikor ennyire személytelenné válik a másik ember, amikor közönössé válnak az emberek egymással szemben, és a mai korban, ez sajnos munkám során is látom, hogy az emberek mennyire közönösek és közömbössé váltak a másik ember problémája, szenvedése, nyomora láttán. Nyilván nem nekünk kell mindenkinek minden problémáját megoldani, de ha Isten arra indítja a szívünket, hogy segítsünk, vagy a nyomorultakat, akkor tulajdonképpen Krisztus irgalmasságából részesítjük őket. És egy jó szóval, egy kis szeretettel közelebb tudjuk találni őket vinni Krisztushoz, megismertetni vele őket, hogy a kereszténység nem olyan, ami ennek a tévében látják, amivel a tévében mutatják, hanem valójában, valóságosan meg tudjuk élni eléjük a Krisztust. És a következő az utálatos cselekedetek, ezt is megemlít itt, és tulajdonképpen ez az a terület, ami a fajtalansággal kapcsolatos, mindenféle szexuális perverzióval kapcsolatos, és azért is különös ez a dolog, mert ezt a kifejezést, amit itt a mi Bibliánk utálatosságnak fordít, az eredeti szöveg alapján, ezt használja a Biblia például a bálványimádásra, ugyanezzel a szóval adja vissza a gyermekeknek a feláldozását, kicsikét ismerjük is a mai korban is az abortusznak a kapcsán, mindenféle szexuális eltévejedés és a homoszexualitás. Hát ez volt a szodomai állapotnak a legvégső állomása, amikor minden olyan utálatos bűn, ami a Szentírásban megjelenik, egy társadalomban gyakorlatilag jogerőre emelkedik, és ha megnézzük a mai liberális gondolkodásmódot, akkor azt lehet látni, hogy tulajdonképpen az emberi szívben lévő gonosz vágyakat és kívánságokat emelik törvényi szintre és alkotmányozzák be. Tehát már nem az van, mint régen a liberalizmusban, hogy szólásszabadság, vallásszabadság, magántulajdonhoz való jog és stb., hanem ezeket néhány szexuális kisebbségi orientációra hivatkozva felborítják teljesen. És nekem azért nem lehet szólásszabadságom például nyugaton, mert van két rózsaszín ruhás fickó, és ők éppen valamit csinálnak. Pedig a Bibliában ezek az alapvető értékek, ezek mind ott vannak benne. Csak amikor mondtam, katasztrófa van, akkor mit csinál a dolog? Megfordul az egész, feje tetejére fog állni. És nekünk ezért kell, és ezért fontos képviselnünk Istennek az igét és az igazságát, és a Szodoma és Gomorra kapcsán ezt mindig tartsuk szem előtt, hogy amikor az isteni értékrendet elkezdjük hirdetni és képviselni, akkor nekünk mindig konfliktusunk lesz a világgal. Mindig konfliktusunk lesz. És lehet, hogy te is ugyanúgy gyötrődsz, mint ahogy Lód gyötrődik, látva a híreket, látod a csomó dolgot, ami szentként árad a különböző médiákból, de a mi dolgunk az, hogy imádkozzunk. Most nekünk feladatunk van, küldetésünk van. Nem szabad asszimilálódnunk a világgal, ahogy ezt nagyon sokan tervezik. És egy figyelmeztetés, 3 Mózes 18:28, hogy ki ne okádjon titeket az a föld, ha megfertőztetitek, amint kiokádja azt a népet, amely előttetek van. Döbbenetes, igen. Ha megnézitek a 3 Mózes 18-at, ott leír egy csomó fajtalanságot, ilyen utálatosságot, amiről itt szó van. Férfiak férfiakkal, nők nőkkel, állatok emberekkel, emberek állatokkal, fiú anyával, menyével, lányával, mindenki mindenkivel. És a Biblia azt mondja, hogy amikor egy társadalomban ez a szint eljut, akkor az a föld ki fogja őket hányni. Ahogy a kánaánitákat kihányta. És Izraelt is kihányta 586-ban, amikor 70 évre Isten sábbátot adott a földnek, hogy fogságba került a nép, amíg vissza nem tértek. És a római birodalom is, amely egy virágzó birodalom volt, az egyik legnagyobb birodalom, ami a világ történelemben fent állt, 476-ban megdöntik, és nem sokkal később egy pár száz fős falu lett. Kihányta a föld a lakosait. Görög birodalomról nem is beszélve, tehát lehet látni azt, hogy amikor ez a fajta isteni, rende elleni lázadás tudatosan egy társadalomban megjelenik, törvényi erőre emelkedik, és megjelennek a különböző szexuális erkölcstelenségek és tévelgések, akkor még a természet is az ember ellen fordul. Nem lesz termő a föld, jönnek a különböző problémák, és lehet látni, hogy Istennek ilyen lokális ítéletei jelenleg is zajlanak a történelemben. Nagyon sokszor például Ausztráliában ott van bozótűz, abban a városrészben a homoszexuálisok például felvonulnak. Ott szokott, Amerikában többször volt olyan helyen földrengés, ahol a pornóiparnak a központja van. Tehát ilyen lokális ítéletek mindig megvannak jelenleg is. De Isten most a megváltás miatt, ahogy Pál is mondja az aténiaknak, hogy Isten azt mondja most minden nemzetnek, minden embernek, hogy térjenek meg. Mert még most tart a kegyelmidő. Még most ki lehet jönni. De eljön majd az a pont, amikor az igazak eltűnnek a földről, Isten a lótokat elviszi, biztonságba helyezi, és akkor jönni fog az ítélet. És akkor már késő lesz. Akkor már késő lesz. És végezetül Ézsaiáshoz visszatérve, mondjátok az igaznak, hogy jó lesz dolga, mert cselekedeteik gyümölcseivel élnek, jaj a gonosznak, gonoszul lesz dolga, mert kezeinek cselekedetei szerint fizetnek neki. Azt mondja az ige, hogy a cáddikok, az igazak, mi lesz velük? Jó lesz dolga. Az igazaknak jó lesz dolga. Mert olyan cselekedeteik vannak, amik követni fogják őket. Amelyeket beviszel magaddal Isten királyságába. Nem azért teszel jót, mert keresztény vagy, hanem azért, mert Krisztus megváltott téged, és elkészített ezt a csomó jó cselekedetet. Csak legyél irgalmas szívű, legyünk irgalmas szívűek. Jó napokon éljünk a jóval, de ne felejtkezzünk el, hogy nem arra vagyunk elhívva, hogy materialisták legyünk. Mi szellemi emberek vagyunk a Biblia szerint. Új emberek vagyunk, új teremtések vagyunk, akik az alapokkal bíró várost váljuk. Nem a földön kell berendezkednünk. És a következő alkalommal megnézzük a pusztulásukat, igazak meleg helyzetben, avagy show leszel, vagy showbálvány. Ezzel fogjuk majd a következő alkalommal folytatni. Addig is pedig cselekedjünk jót, amíg időnk van, és kívánom azt mindenkinek, hogy Isten kegyelméből legyünk hiteles képviselői Isten evangéliumának, Isten országának. Amen.